8 óra 41 perc. A balti államok és Lengyelország már a GDP majd 5%-át költik hadseregükre. A többi uniós vagy NATO tagállam azonban örül, ha tartani tudja a 2%-os szintet. Az orosz-ukrán háború kirobbanásakor Franciaország kezdte gyártási kapacitásainak növelését. Több magán- és állami vállalat kapott jogosítványokat a hadigyártásra való átállásra, nem csak Franciaországban, de Németországban is. Az időfaktor most a legnagyobb kérdés, és persze az, hogy ezért cserébe mennyit hajlandóak feláldozni az uniós állampolgárok az életszínvonalukból. Vészesen csökken a nyugati és az orosz haditechnika közötti különbség. Az uniós vezetők pedig továbbra is nehezen állapodnak meg arról, melyik ország kezdjen el tömegesen egy bizonyos fegyverrendszert gyártani. Európában komoly problémának tűnik az is, kit lehet rábírni, hogy katonának álljon, ami háború esetén ugyancsak kulcsfontosságú. Fejérdi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával mindenről Nagy Károly kollégám beszélgetett.
Rengeteg gyár van, akár tankgyár, akár repülőgépgyár, amelyek nem működnek egész egyszerűen együtt. Túl azon, hogy mondjuk számszerűen lehet, hogy meg lenne az Európai Unió mondjuk Oroszországgal összevetve, gyártási kapacitás felpörgetésére akármilyen tekintetben, de itt beszélhetünk a kézi fegyverekről és lőszerről és bármiről. Történt bármi az elmúlt 3 évben, amióta zajlik az orosz-ukrán háború, és mindenki, főleg a kelet-európai országok őrülten nyomják a vészcsengőt, hogy elrettentés miatt is kéne fegyverkezni?
Hát történtek, igazából valószínűség szerint nem abban a ritmusban, amilyen ritmusban szükség lenne rá, de történtek, ugye ebből a szempontból talán az élen járnak a balti országok és Lengyelország, ahol ez óriási mértékben ugye az egyik legnagyobb költségvetési hozzájárulás ezekben az országban történik. Ugye 5% a GDP-nek, ez óriási szám egy-egy országnál, ugye Lengyelország esetében ahhoz közelít a kiadása a fegyverkezés kapcsán, tehát ott ezek beindultak. Nyugat-Európában pont Franciaország például, ahol hát gyakorlatilag 2022-ben meghirdetésre került a hadiiparra történő átállás. Persze ez nem úgy értendő, mint Oroszországban, hogy akkor minden kenyeret, tejet, vajat, mindent elveszünk az emberektől, és akkor csak is hadiiparra koncentrálunk. Ez inkább a kapacitásnak a növelése, illetve, és itt merült föl pontosan az a kérdés, hogy a nyersanyag vonatkozásban hogyan tudunk megfelelő mennyiségű nyersanyagot felhalmozni ahhoz, hogy a kapacitást növelni tudjuk, de már több olyan magán, és egyébként nem csak magán, hanem állami tulajdonban lévő fegyverkezéshez kapcsolódó vállalat kapott különböző speciális jogosítványokat annak érdekében, hogy civil gyárak is, amelyek ugye eredetek nem fegyver, vagy nem is akár nem lőszer gyártásra voltak eredetek beállítva, azoknak az átállítása is megtörtént. Ez még pici mértékű, tehát nem igazán nagy látványos dolog, de igazából egy folyamatosan növekvő pályán van, többek között Franciaországban, de tudjuk, hogy Németországban is hasonlóan ilyen irányba vették a lépést. Tehát én azt gondolom, hogy itt a legnagyobb kérdés megint az idő kérdése, hogy mikorra sikerül egy olyan típusú rendszert kialakítani, hogy egyensúlyba tudja tartani, mert azért folyamatosan ugye ezek politikai kérdések is, állandóan oda kell figyelni arra, hogy a politikai vezetésnek, hogy nyilvánvalóan az európai közvélemény nagyon nehezen venné azt, hogyha az élet színvonalából engednie kellene azért, hogy fegyverkezzünk. Ugyanakkor viszont a pénzt valahonnan elő kell keríteni, úgyhogy ez egy állandó dilemma, hogy honnan lehet levágni és hova lehet hozzátenni, főleg a nagy része az Európai Uniós államoknak a nagy része inkább anyagi problémákkal küzd, mint sem, hogy anyagilag ezt megteheti. Ennek következtében ugye ez mindig egy politikai döntésnek is a kérdése, hogy meddig érdemes felpörgetni ezeket az iparágokat, és annak érdekében úgy, hogy ne érintse jelentős mértékben az egyébként a civil polgári személyek számára előállított egyéb termékeknek a piacát. Ez egy kényes egyensúly, jelen pillanatban működik még, mert nem erős a hadipari tényező annyira, de hát ez mindenképpen egy hosszú távú kérdés lehet, főleg, hogyha elhúzódik a háború. Ugye addig, amíg reálisan az Európai Unió, amíg nem érintett direkt módon a háborúban.
Magyarán
addig,
az egyik területén nem zajlik háború.
Így van, addig ez a kérdés, ez mindig egy ilyen fiktív kérdés marad. Készülünk, persze Ukrajna ott van, ott oda küldünk is fegyvereket, bár hozzá kell tennem jóval kevesebbet, mint ugye az Egyesült Államok. Ezek fontosak is egyébként az európai fejlesztések szempontjából, hiszen gyakorlatilag kicsit a magyar hallgatók ezt meg fogják érteni, mint ahogy a török hódoltság idején Magyarország területén zajlott gyakorlatilag a 17-18. Században a fegyverzeti technológiáknak a gyorsulás és az tesztelése. Ez most Ukrajnába zajlik ugyanígy a nagyhatalmak részéről, tehát ebből a szempontból nagyon hasznos idézőben, bármennyire is brutális, amit mondok, ezeknek a hadicselekményeknek a sora, hiszen nagyon sok olyan tesztelhető eszköz van, amit ezeken a hadszéktéreken élesbe lehet használni, de hát nyilvánvalóan, hogyha ez már konkrétan az Európai Uniót, a NATO területét érinti, akkor már is más, hogy van a történet. Abban a pillanatban valószínűség szerint azért sokkal komolyabb erőfeszítéseket fognak követelni a tagállamoktól és a tagállamok lakosaitól, de hát nagyon remélhető, nagyon reméljük, hogy ezt el lehet kerülni, de ha esetleg erre kerülne sor, abban a pillanatban ezek az ipari lehetőségek azért megvannak Európában, tehát azonnal föl lehet azért pörgetni ezeket a gyárakat arra a feladatra, ami ugye előállítja a lőszert, előállítja
a... De egyébként át lehet állítani ezeket a gyárakat? Tehát valamiféle felmérés legalább arra készült, vagy a köztudatban van, hogy nem tudom én, autógyárakat mennyi idő alatt lehet átállítani, konzervgyárakat, lőszeret, amit csak most így kapásból ilyen buta fegyverek tekintve eszembe jut.
Vannak katonai vonalon, persze vannak erre vonatkozóan, nyilván ezek nem nyilvános adatok, de természetesen ezek fölmérésre kerültek, ugye ez NATO szinten is zajlik természetesen. Ugye ennek az időkerete azért nem olyan egyszerű, tehát most nem, hogy gyorsan, az ugye minden relatív, valószínűség szerint azért itten hosszú hónapok, akár éveknek is el kell tennie ahhoz, hogy megfelelő módon tudjan
kérdés, van erre idő?
És hát ez a nagy kérdés, hogy van egyáltalán rá idő. Ugye azt azért ne felejtsük el, hogy a nyugat-európai haditechnika még mindig, vagy a nyugati haditechnika, az, főleg az Egyesült Államok és európai vonatkozású haditechnika azért még mindig, hát ismereteink szerint fejlettebbnek tűnik, mint akár az orosz, vagy akár a kínai. De ez a különbség, ez vészesen csökken, és hát emiatt van nagy szükség arra, hogy a fejlesztésekre is óriási energiákat fordítson Nyugat-Európa is, és hát az Egyesült Államok is, és ebben a tekintetben is vannak ugye tervek arra vonatkozóan, hogy itt is jobban az összefogás felé kellene hajolni, mint csak a nemzeti szintű fejlesztésekre összpontosítani. De hát itt megint a nemzetállami tudat és az érdekvédelem az mindig beleszól, illetve a helyi politikai kérdés is mindig beleszól, hogy egy politikus mindig azzal szeret büszkélkedni, a saját országa számára eredmény. Nagyon nehéz úgy büszkélkedni, hogy ez egy európai közös eredmény, tehát ezzel nem nagyon választottak még meg senkit Európába. Tehát emiatt ez is egy problémás történet, hogy ez így mindig egy ilyen nagyobb egészbe kell vizsgálnunk, és hát ebből a szempontból azért ez nehezebb ügy. Emberi kérdések is felmerülnek, hogy mekkora hadsereget érdemes fenntartani, illetőleg, hogy...
Van elegendő katona,
és ez a katona hogyan van kiképezve? Ugyanis ma már nem csak arról van szó, hogy egyszerűen egy kardot kell a kezébe nyomni az illetőnek, és kaszaboljon, hanem arról van szó, hogy óriási időigényes felkészülés van ahhoz, hogy egy megfelelő hatalmas számítógépes rendszerrel működő eszközt valaki tudjon irányítani. De sokkal inkább egy olyan technikai tudással kell rendelkezni, ami nem elsajátítható egy-két percen belül, hanem ez egy hosszú folyamat. Ugye láttuk az ukrán pilótákat, hogy hányszor kellett, meg milyen módon próbálták kiképezni, hogy a nyugati gépeket tudják kezelni. Ugye az is tök hónapos időszakot vett igénybe. Ugye ez is egy nagyon nagy probléma, hogy megfelelő katonai, nem csak a létszám, hanem a megfelelő fölkészült katonával rendelkezni. És jelen pillanatban ez talán az egyik legnagyobb kihívás, majdnem, hogy az egész Európai Unióra, hiszen senki nem nagyon akar katona lenni. A béke irányá viszont azt, hát mindenképpen hozzá, hogy békét meg tudjuk őrizni, viszont szükségünk van katonákra is. Úgyhogy itt most a részben az önkéntes vonalon próbálkoznak a különböző tagállamok, részben pedig ugye anyagi támogatást is jelentősen megnövelve, tehát bizonyos katonai feladatokra nagyobb bérek fizetésével, illetve a kiképzéseknek a jobb előkészítésével is készülnek, de hát ezek óriási büdzsét vesznek igénybe, nem véletlen, hogy igazából amikor arról beszélünk, hogy 3,5 vagy 5%-ra kéne növelni a GDP, ugye jelenleg 2% körül van nagyjából átlagosan Európában a védelem politikára fordított összeg. Itt ebben a 3,5, illetve a másfél, amit még hozzá lehetne tenni, az inkább infrastruktúrális és egyéb kérdésekről szólna. Hát ebben nagyon nagy kérdés az, hogy erre mennyit fordítunk ebből, például ilyen konkrétan humán kérdésekre, vagyis arra, hogy mennyi katonát tudunk biztosítani országonként.
Az elmúlt percekben Fejedi Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Zenélünk, egy kis érdekesség jön, majd közlekedési információk, és közelebb 9 óra, amikor nem csak friss hírek jönnek, hanem nyitjuk a tüzsdét.